tábor csap össze. Az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3 perc múlva negyedöt, a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, hogyan befolyásolja a világolaj termelését, hogy az arab emírsége kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből?
Bár a közel-keleti régió elsődleges nem az Európai Uniót, az európai országokat vagy az Egyesült Államokat látja el energiahordozókkal, hanem inkább a távol-keleti országokat, de az energiapiacoknak az összekapcsoltsága miatt egy világ másik felé levő válság az átszivárog az európai piacra is.
Hogyan változik majd az olajár, netán csökkenhet-e? Majd 5 óra környékén azt kérdezzük, hogy tudták-e, hogy a magyar szülők többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata csökkenti a gondolkodási és érzelmi képességét.
Éppen a fiatalok tudják belátni, hogy mennyi nehézséget okoz nekik a hétköznapokban ez az okos eszköz használat, hozzátéve, hogy ezeket a srácokat azért nagyon sokat szidjuk, és nagyon sokszor van ez a régen minden jobb volt, és ezek a mostani fiatalok elnye-belnye, de hogy ezek a fiatalok mutattak most példát egy nemzet számára.
SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Csökkenő befolyás, növekvő bizonytalanság kilépett az Egyesült Arab Emírségek a kőolaj exportáló országok szervezetéből. Az ország a szervezet egyik legnagyobb olajtermelője volt közel 4 millió hordós kapacitással, ezt azonban az OPEC által meghatározott kvóták miatt nem tudta kihasználni. Az emírségek ráadásul az elmúlt években jelentősen bővítette kapacitását. A kitermelés akár napi 5 millió hordó is lehetne, ami ilyen olajárak mellett hatalmas többletbevételt hozna az olajmonarchiának. Persze akkor, hogyha nyitva lenne a hormuszi szoros. A kilépés hatását ma még csak találgatni lehet. Ha ezzel jelentősen bővül a világ kínálata, akár az olajárak is elindulhatnak lefelé. Mások viszont attól tartanak, hogy ezzel csak a káosz nő majd az amúgy is hektikus piacon. De mire számítanak önök? Jó-e például az, hogyha kevésbé tudják összehangolni a kőolajtermelő országok a kínálatot és az ezzel futó árakat? Hogyan befolyásolja a piacokat a hormuszi szoros elhúzódó lezárása? Meddig elegendőek a stratégiai kőolajtartalékok, és egyáltalán kiszámítható-e az, hogy milyen irányba tart a világ energiabiztonsága? Erről beszélgetünk a műsorunk első felében. Mit mondanak önök? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és amíg tárcsáznak, hallgassák Horta Olivért, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét, aki a Vasárnapi Újságon című műsorunkban beszélt arról, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint a történelem legnagyobb energiaválsága jön.
Hogyha mennyiségi oldalról nézzük, akkor az ázsiai országok azok, amelyek leginkább érintettek, ők vásároltak a legnagyobb mennyiségeket, volumeneket a közel-keletről. De azzal, hogy a hormuzi szoros most már több mint 50 napja le van zárva, és azzal, hogy ott az épített energetikai infrastruktúrában több mint 80 létesítményben komoly károk keletkeztek, elindult egy dinamikus átrendeződés az értékláncokban. Az ázsiai szereplők elkezdtek azoktól a beszállítóktól is vásárolni, amelyektől korábban nem, és ez nem csak az olajban tapasztalható, számos olyan cseppfolyósított földgáz szállító tankerhajó volt, ami mondjuk az Egyesült Államokból elindult Európába, de útközben kapott egy jobb ajánlatot mondjuk Kínától, és irányt változtatott. Tehát egyelőre ebben az átrendeződő fázisban vagyunk, mindenki azt találgatja, hogy meddig lehet zárva a Hormuzi szoros, és hogy utána a helyreállítás az mennyi idő alatt lehetséges. Itt hát most már egészen extrém becslések is vannak az asztalon. Itt regionálisan nagy eltérések vannak, ami az Európai Uniót illeti. Az első tünet, vagy az első legerősebb tünet az a kerozin piacon jelentkezik. Az Európai Unió körülbelül az ellátásának az ötödét azt a Közel-Keletről látja, tehát mennyiségi oldalról a kerozin piac az, ami a leginkább kitett, de mondjuk az olajárak emelkedésén keresztül már a közvetlen elsődleges gazdasági következmények is megjelentek. A következő lépés, vagy következő eleme a dominó, a dőlő dominóknak, az egyrészt a dízel üzemanyagok lehetnek. Az Európai Unióban több olyan ország van, ahol ebben a tekintetben a dízel, helyi szinten dízel hiány is volt tapasztalható, illetve amire érdemes még nagyon odafigyelni, az a gáz, a cseppfolyósított földgáz. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a múlt héten egy olyan elemzést tett le az asztalra, amiben az szerepelt, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy 2030-ig Katar kiesésével, illetve a kieső katari kapacitások miatt 15%-kal szűkülhet a globális cseppfolyósított földgáz kínálat.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk pedig 0639666. Lassan minden kevés van, mindenből kevés van, hogyha energiáról van szó. Írja egyik hallgatónk, mondják el véleményüket. A stúdióban pedig itt van Pásztor Szabolcs, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, egyetemi oktató. Jó napot kívánok! Hát kezdjük akkor azzal, hogy miért lehet hír itt Magyarországon, és miért lehet fontos, hogy kilépett az Egyesült Arab Emírségek az OPEC-ből. Mi is ez az OPEC pontosan, a kőolajexportáló országok szövetsége?
Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban azzal érdemes kezdeni, hogy miért is fontos ez a szervezet, mit kell tudni róla. Hát az egyetemi katedrán én például a kartelre használom, mint egy jó példa, egy klasszikus kartelről van szó.
De ennek nincsen jó kicsengése azért.
Nincs, de egyébként az jogos, hogy nincs jó kicsengése, hiszen ilyenkor a résztvevők megállapodnak abban, hogy korlátozzák a piacot. Tehát árakban, mennyiségben, vagy a technológia visszafogásában. Tehát, hogy ez egy piacot korlátozó, befolyásoló eszköz. 1960-ban hozták létre, jelenleg 12 tagja van, és érdekesség, hogy az utóbbi években hát több ország kilépett ebből. A sor tulajdonképpen Katar kezdte 2019-ben, majd Ecuador következett 2020-ban, és Angola 2024-ben, és hát ugye most egy újabb kilépője van a rendszernek, egészen pontosan ugye napokkal ezelőtt lépett ki, május 1-én. És azt érdemes még tudni erről a szervezetről, hogy a kőolajtartalékok kétharmada az OPEC tagországoknál van, és a világtermelésnek nagyjából a 30-40%-a felett diszponál, tehát nem megkerülhető tényező a kőolajpiacon. A felvezetőben is elhangzott, hogy országokra lebontva vannak kvóták, Szaúd-Arábia termel ki a legtöbbet, és egyébként az emlegetett Egyesült Arab Emírségek a harmadik a sorrendben, egyébként a második Irán, úgyhogy nagy jelentőségű szervezetről van szó, befolyásolni tudja érdemben a kőolaj világpiaci kínálatát, illetve árát is, és hát ugye számunkra például minden olyan mozgás fontos, ami érinti az energiapiacokat. És még egy számot hagy említsek, hogy a beslések szerint, hogyha kilép, mert egyébként kilépett az Egyesült Arab Emírségek, akkor 3-5%-kal csökkenhet a kőolajpiaci részesedése ennek a szervezetnek, aminek azért van befolyásoló hatása értelemszerűen.
És mi az az OPEC plusz, mert ilyen is van?
Igen, ez is hozzátartozik a történelméhez, ennek a kartelnek. Hát például Oroszország bekapcsolódott ebbe a rendszerbe, és így már a piaci részesedése 50% felé ugrott ennek az OPEC plus formációnak. Hát nyilván arról van szó, hogy a kőolajat exportáló országok egységesebben egy ernyő alatt szeretnének mutatkozni, és azt gondolják, hogy a érdekérvényesítő szerepük így nagyobb. De igen ám, de például pont az Egyesült Arab Emírségek példája meg azt mutatja, hogy ez nem így van. Itt pedig az a magyarázat, hogy az utóbbi években, vagy azt lehet mondani, hogy évtizedekben egyre látványosabb a diverzifikációs törekvés a Közel-Keleten. Tehát úgy gondolkodnak országok, hogy a kőolajból származó bevétel az jó, ezzel ők megpróbálnának szabadon élni, kereskedni, és ebből nagy beruházásokat hajtanak végre. Itt példaként lehet említeni a közelkeleti légitársaságokat. Felkerült a turizmus térképére, Dubaj, Abu Dhabi például, és még számos más lokációt lehetne említeni. Élményparkok, vidámparkok vannak, hatalmas nagy plázák vannak, tehát jól látható, hogy próbálnak elszakadni valahol a kőolajtól.
Egy másik lábat szeretnének, egy vagy akár másik... több lábat is a igen. gazdaságnak.
És például legutóbb az Egyesült Arab Emírségek úgy érezte, hogy hát most így nagyjából 3,4-3,5 millió hordó per nap a kvótája, hogy tudna ebből ötöt is csinálni, és hogyha ötöt csinál belőle, akkor nagyobbak a bevételek, abból a nagyobb bevételből pedig jobban tudja esetleg diverzifikálni a gazdaságot.
Hogyan változtatja ez meg az árakat, erről is beszélünk hamarosan, de mit mondanunk hallgatóink, Sarolta van a vonalban. Jó napot kívánok, Önnél a szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a rádió hallgatóit. Nem mondom őszintén, amikor ezt a hírt meghallottam, nekem az jutott eszembe, ugye a kérdés az az, hogy mi lesz ezután. Én azt gondolom, hogy minden lehet, és annak az ellenkezője is, mert csak így példáként, amikor Zelenszkit megválasztották elnöknek, akkor ugye ő békét ígért, és hát azért már több mint 4 évig tartó háború, vagy 4 éve tartó háború lett. A druzsbát ugye elzárták, és azt mondták, hogy be van vagy támadás érte, és közben pedig semmi baja nem volt, és ugye varázsütésre megjavult. Így azt gondolom, hogy tehát, amit olvastam, hogy Trump elnök úr azt mondta, hogy akár még árcsökkenés is lehet ennek következtében. Hát azt gondolom, hogy az is lehet, vagy éppen felmennek az árak, de azt vélelmezem, hogy itt az arab országok egyre nagyobb hatalmat és egyre nagyobb befolyást fognak szerezni, különösen Európa felé, és azt gondolom, hogy az Uniót ez nem fogja jól érinteni, hiszen tudják, hogy az Unió ebben a tekintetben is most már ugye kiszolgáltatott, ugye a 25%-ra felmentek az autó importálásnak az árai.
És már az Amerikába irányuló autóexportra vették ki a 25%-os vámot, igen.
Igen. És hát tehát ott is van egy ár kiesés, vagy bevétel az amerikaiaknak, ugye attól függ, hogy honnan nézzük, és nyilvánvaló, hogy az autók, illetve hát ennek az olajnak és a gáznak a ilyen irányú diverzifikálása, azt gondolom, hogy én azt vélelmezem, hogy ez nem fog jól kisülni, vagy elsülni Európa számára, természetesen Magyarország számára sem. Sokkal jobb helyzetben lenne Európa és Európa országai, ha az oroszokkal sikerülne megegyezni helyben, csövön keresztül, mint én nem is tudom, hogy tényleg az operenciás tengeren és innen és túlról hozni a méregdrága gázt és az olajat.
Köszönöm.
És játszanának, csak hogy úgy játszhat szerintem ez az Emirátus is az Európai Unióval, mint macska az egérrel. Szóval nem hiszem, hogy ez jó lesz Európának.
Köszönjük szépen, SMS számunk 06-39-666. Egy meteorológus hallgatónk írja, László, hogy ő örül annak egyébként, hogy illetve nem akkora baj az, hogy egy lényeges olajtermelő szerinte kilép az OPEC-ből, mert egyébként ezek a szervezete, vagy konkrétan ez a szervezet az olajtermelő országok kisebbségét védi, és az olajimportáló országok többségének nem ez az érdeke, így általánosan is megfogalmazva. Ezzel párhuzamosan pedig örül a nyersolaj ár növekedésnek is, mert úgy véli, hogy ez az elektromos és a hibrid járművek terjedését majd előmozdítja, a kerozin árának a növekedésének pedig kifolyezetten örül, mert azt mondja, minden 1. liter szénhidrogén alapú üzemanyagot a repülés használ fel, és ez aránytalanul nagy mértékben vesz részt az üvegházgázok termelésében. Ez tehát egy nagyon sokrétű vélemény. Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, hogy a kartellek azért többnyire úgy működnek, ezért nem szeretik általában a nemzetállamok jogalkotásában őket, mert felfele hajtják az árakat, megegyeznek abban, hogy mennyit kérjenek, és ezzel biztos nyereségre tesznek szert. Nyilván ez a nagy kartell is így működik, csak hát nem tudja lefedni a teljes piacot. hogyan mozdulnak el az árak attól, hogy mondjuk egy nagy olajtermelő most kilépett, és saját maga kínálja az energiát.
Még arra visszatérnék, hogy alapvetően kisebb államokat képvisel az OPEC. Ez tényleg így van. Afrikai közel-keleti országok vannak benne, és ugye a leglátványosabb akcióját 1973-ban hajtotta végre, amikor embargót vezetett be, például Japánnal szemben, Nyugat-Európa vagy az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Úgyhogy valóban nagy torta szeletet képvisel az egészből, de nem a legnagyobbat értelemszerűen. Hát a kartel az valóban leggyakrabban úgy működik, hogy a háttérben nyilvánosan vagy kevésbé nyilvánosan megegyeznek az árakban. És általában ugye ez az árbeli megegyezés, ez kinek jó? Annak, aki exportál, tehát kiviszi a terméket a világpiacra. És hát tekintve, hogy most egy harmadik legnagyobb kilépője van a rendszernek, azt lehet mondani, hogy az OPEC világ kereskedelmi részesedése 3-5%-kal csökken. Erre lehet azt mondani, hogy ez egy látványos számadat. De én azt...
És ezzel akár lefelé is indulhatnának az árak?
Lefelé is indulhatnának, például úgy, hogy ha több olajat visz ki az Egyesült Arab Emírségek, akkor megemelkedik a kínálat természetesen. Igen ám, de tudnak máshogy reagálni a még bennmaradt országok, tehát vegyes a kimenetel. Az egyik betelefonáló is éppen ez hangsúlyozta, hogy azért nehéz megjósolni, hogy ténylegesen mi fog történni. Ráadásul ma már nem kell, hogy kézzelfogható változás történjen, tehát hogy letekerjék a volument, vagy éppenséggel feltekerjék. Elég egy politikai nyilatkozat, egy bejegyzés a közösségi média felületekre, azonnal meg tud mozdulni a kőolaj világpiaci ára. Úgyhogy a kimenetelt eléggé nehéz megjósolni. Azért az látványos, hogy most szűkült ez a kartelkör, méghozzá azért egy nagy kiesője van ennek a kezdeményezésnek, vagyis már kevésbé kezdeményezés, hanem jól bejáratott kartel inkább. Egy látványos üzenet tulajdonképpen ez a világgazdaságban, hogy talán mégsem annyira egységes, mégsem annyira következetes itt a kartelen belül az álláspont, és azért ez komoly következtetésekre enged következtetni.
A másik nagy kérdés, a bizonytalanság, illetve a kiszámíthatóság a piacon. Ugye mindig az árakról beszélünk, lefelé megy, vagy felfelé megy, de van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen az árak önmagukban nem feltétlenül informatívak, sokat jelentenek természetesen, de akár naponta is változhatnak, hatalmas szélsőségeket leírhatnak, és ennél lényegesen fontosabb bizonyos esetekben a biztonság, a kiszámíthatóság a piacnak. Így van ez? Mert ez például egy kartel nyilván segíti.
Ez pontosan így van. Például most Európában leginkább az utóbbi hetekben most már arról van szó, hogy nem is az árak fontosak, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e energia. Tehát, hogy van-e stabil kínálat, ellátás, illetve szállítás. És például ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy elindulnak LNG hajók, például az Amerikai Egyesült Államokból Európa felé, de hogyha közben kap egy kedvezőbb ajánlatot, akkor útvonalat változtat, és például Kínába érkezik meg. Tehát nem is arról beszélünk, hogy mennyire érkezett meg, hanem egyáltalán megérkezik-e. És valóban tehát az ellátásbiztonság az mindennél fontosabb, hogy egyáltalán van-e, érkezik-e, jön-e, megfelelő időben érkezik-e, mert hogyha nem, akkor megakad a gazdaság. Például személy szerint mindig kiszoktam emelni, ebben a stúdióban is elhangzott már, hogy nagyon komoly szállítási teljesítmény van, akár különösen alacsony hozzáadott értékű termékek mögött is. Tehát a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek, termékek mögött is. Tehát ha a szállítási költség növekszik, ha a szállítási teljesítmény visszaesik, akkor az azonnal megakasztja a gazdaságot, növekvő árakat hoz a polcokon, az üzletek polcaiban, illetve hát makroszinten növekvő inflációs mutatókat.
Ugye van egy másik része is ennek a biztonságnak, illetve bizonytalanságnak. Említette azt, hogy más irányt vesz a hajó, hogyha ráígérnek a szállítmányára. Ugye ez azt is jelenti, hogy ezen a piacon hosszú távú szerződések nem minden esetben vannak. Tehát például a csővezetéke szállításnál vannak hosszú távú szerződések, mert ugye a csöveket nem lehet átrángatni egyik országból a másikba. Ez egy kiszámítható működést tesz lehetővé, de a hajózati piac ez nem feltétlenül ilyen, itt inkább akkor a tőzsdei árak dominálnak, és ez egy teljesen másfajta közelítés.
Abszolút, ez egy sokkal piacosabb megközelítés, az, hogy mekkora az adott napon az ár, az a legfontosabb, a legmeghatározóbb, és meg lehet változtatni az útvonalat. Nyilván az exportőr az adott, de az importőr az korán sem adott, és láttunk erre példát bőségesen, ezután is lesznek erre vonatkozóan példák. És aki ügyesebb, aki többet tud adni, jobban tőzsdézik, az jól jár, tud egyfajta ellátásbiztonságot hozni, aki pedig erről lemarad, nincs annyi pénzügyi forrása, az meg nyilván vesztese lehet mindennek.
SMS számunk 06-39-660, telefonszámunk 061 vagy 06-30-759-52-00. Arról beszélgetünk, hogy az Egyesült Arab Emírségek is kilépett az kőolajtermelő országok szervezetéből május 1-jével. Milyen hatással lehet ez a világ kőolajpiacára, hogyan mozdulhatnak el az árak? Jó ez nekünk, egyszerűen fogalmazva, osszák meg velük gondolatainkat. A hírek után a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Kicsi az esélye a hantavírus széles körű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy atlanti óceánon közlekedő kiránduló hajón 3 meghaltak, 3 pedig megbetegedtek a ritka rákcsálók által terjesztett fertőzésben. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon helyenként futó zápor előfordulhat. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3:05 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, hogyan befolyásolja a világ olajtermelését, hogy az arab emírsége kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből? És tudta, hogy a magyar szülők többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata csökkenti a gondolkodási és érzelmi képességeket? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630-759-5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, egyetemi oktató. Ugye az a nagyon furcsa helyzet, hogy a hormuzi szoros lezárása miatt valójában nem is igen tudjuk, hogy hogyan hat az arab emírségek kilépése az olajexportáló országok szervezetéből, mert most nincs még olyan szinten sem valódi piac, mint ami korábban volt a szoros lezárása előtt, és azért nincsen egyébként általában valódi piac ezen a területen, mert az olajexportáló országok szervezete, hogy ezt hallhatták, egy kartel. De akkor nézzük most egy pillanatra azt, hogy milyen állapotban vannak a közel-keleti országok kőolaj feldolgozói, egyáltalán működnek-e? Mert az ember arra gondol, hogy ha ennyi ideig nem tudják onnan elszállítani az olajat, már pedig a hajók állnak, akkor előbb-utóbb megtelnek a tárolók, és le kell állítani a finomítókat, ami viszont sokak szerint azt is jelenti, hogy ezeket újraindítani egy hosszú menet lesz. Így van ez.
Ez pontosan így van, szóval abban az esetben, hogyha nincs export, akkor egy idő után valóban megtelnek a tárolók is, és nem érdemes tovább folytatni a kitermelést. A leállítás egy bonyolult, egyébként időigényes, költséges folyamat, és nem azt kell elképzelni, hogy valaki benyom egy gombot, és mondjuk újraindul a kitermelés, hanem ugyancsak egy technológiailag bonyolult, költséges folyamat az újraindulás, és én itt például közgazdászként a költségvonzatot emelném ki első helyen, tehát hogy nem egyszerű kivitelezni, és ráadásul tehát az exportőr országnak mind a leállításhoz, mind pedig az újraindításhoz komoly anyagi forrásokat kell megmozdítania. Úgyhogy sokat beszélünk arról, hogy mi történik akkor, hogyha lezárul ez a konfliktus, és újraindul a szállítás, és azt szoktuk mondani, hogy hát hetekre vagy hónapokra van szükség arra, hogy minden rendeződjék. Ez nem úgy működik, mint amikor egy üzemben bekapcsolnak egy plusz sort, vagy egyébként egy gyártóegységet. Itt azért más a termelési-kitermelési procedúra, más jellegű a technológia, és éppenséggel, vagy éppen ezért a világpiaci, árbeli, kínálatbeli rendeződés, konszolidáció is komolyabb időt vesz igénybe.
Mit mond Zsolt? Jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szakértő urat, műsorvezető urat és a stábtagjait. A bejátszóban elhangzott az érdekes mondat egy olyan részére, hogy gyakorlatilag minden lehet. Már igen, Trump elnök úr azt ígérte, hogy ez jó hatással lesz majd az olajára, de igazából, mivel az OPEC még egy elég stabil piaci szereplő, gyakorlatilag bojkottálhatja is, vagy akár vegzálhatja is ezeket a folyamatokat. Egy biztos, hogy ez egy fontos jelzés arra, hogy minél inkább a béke irányába mozduljunk el, mert gyakorlatilag egy ilyen offenzíva is arra mutat rá, hogy egy kis ország, mint Irán, hogyha veszem a világ egészéhez képest, nem egy számottevő méret, fő gazdaságilag igazából tényleg csak az olajipar, ami meghatározó, de mégis az egész régiót, Európát, Amerikát is, és csak az egész világot érinti az a folyamat, ami ott történik. A Hormuzi szoros gyakorlatilag egy kis átjáró is, mégis az egész világ gazdaságra negatív hatást gyakorol, és hogyha sikerül kiépíteni egy gazdasági béke folyamatot is, és lehet, hogy ebben erősebben kell gondolkodnunk a jövőre nézve, Európa szinten, világ szinten is, hogy azok a gazdasági egységek, gazdasági szereplők, akik meghatározzák a világ gazdaságát, illetve azok a kiegészítő országok, akik ebben partnerként szerepelnek, súlypontba kerüljenek, és folyamatosan fent tudjanak tartani gazdasági békét. Mert a világ lakosságának jókora hányada, így vagy úgy, de megérezte ezt az 50 napot. És gyakorlatilag ez a gazdasági béke nem is szólhatna más, mint arról, hogy ez a kölcsönös piac, és mivel ugye a világ területére mindenhová exportálunk, és mindenhonnan importálnak, ez jelentene egyfajta fegyelmet is, akár az energiahordozó piacán is, hiszen ha kialakulna egy kölcsönös kapcsolat, akkor abból a szónak jó értelme egy kölcsönös függőség is alakulna ki, és mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ilyen jellegű beavatkozásokra ne kerüljön sor. És visszakanyarodhatunk egészen a 2001. szeptember 11-i irányhoz is, hogy gyakorlatilag...
Mert a terrortámadáshoz?
Így van, mert igen, mert azok, akik leginkább a zászlókra tűzték, hogy fel kell számolni a terrorszervezeteket, meg kell szüntetni az ISIS-nek, az iszlám állam terrorszervezetnek a tevékenységét, gyakorlatilag most azok hallgatnak a legjobban, azok az országok, és ők azok, akik leginkább támogatnák a háborút. Hát gyakorlatilag, ha megszüntetnék ezeket a konfliktus gócokat, akkor gyakorlatilag ez a gazdasági béke, vagy együttműködés megvalósulhatna, és ez jobb irányba tudná vinni. Nem csak Európa vagy a nagyhatalmak, hanem igazából a kis országok, a tagállamok sorsát, sőt, akkor a fejlődés is elindulhatna, mert azért a közel-kelet világa nagyon elmaradott, és látjuk még azokat a hiányosságokat, amelyeket ha sikerülne pótolni, akkor gyakorlatilag egy virágzó gazdasági irányt lehetne kiépíteni.
Köszönjük szépen, SMS számunk 0630 9660, telefonszámunk 061 vagy 063 759 5200. Tovább súlyosbodhat az európai energiaválság. Erről is beszélt Jó reggelt Magyarország című műsorunk korábbi adásában Horváth Sebestyén, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője, őt hallják.
Két hónappal ezelőtt, amikor kitört a közel-keleti háború, akkor Irán még csak a közel-keleti régiónak azon energetika infrastruktúráját támadta, amely amerikai tulajdonban áll, tehát az amerikai érdekeltségeket. Most azonban már eljutottak arra a szintre, hogy már az arab országoknak a saját tulajdonban levő, saját kontroll alatt álló létesítményeit, energetikai létesítményeit is elkezdték támadni. Most ugye most már több mint két hete tűzszünet van a háborúban, így ezen létesítményeket nem érik drón és rakétatámadások. A mostani pár nappal ezelőtt közzétett lista inkább egyfajta fenyegetés, hogyha az Egyesült Államok megszegné, vagy Izrael megszegné ezt a tűzszünetet, vagy nem sikerülne megállapodni a tárgyalás sorozat folyamán, akkor Iránnak még mindig megvan a képessége, hogy jelentős fájdalmat, gazdasági károkat tudjon okozni a régió energetikai infrastruktúrájának. És bár a közel-kelet régió elsődlegesen nem az Európai Uniót, az európai országokat vagy az Egyesült Államokat látja el energiahordozókkal, hanem inkább a távol-keleti országokat, de az energiapiacoknak az összekapcsoltsága miatt vagy világ másik felé levő válság az átszivárog az európai piacra is. Az elmúlt egy hónapban több tucat olyan hajóról lehetett hallani, amely a közel-keletről vagy az Egyesült Államokból Európa irányába indult el, azonban kapott egy jobb ajánlatot távol-keleti országoktól, és végül megváltoztatta az úti célját.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk 0639666. Egyik hallgatónk írja azt, hogy az is gond, hogy ezek az országok, mármint az olajtermelő országok távolról sem demokráciák, és képesek fogjul ejteni a világot azzal, hogy tőlük függ a világ energia ellátása. Stúdium vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hát az, hogy ezeknek az országoknak komoly zsarolási potenciálja van, az nem kérdés. Hát ezt látjuk most Irán esetében, ami egy-egyben le tudja zárni ezt a szorost, hírába vannak ott az amerikai hadihajók. De van egy másik közelítés is, és ez pedig az, hogy ezek az országok, most ettől a konkrét konfliktustól eltekintve, hogy ezek a közel-keleti országok megijedtek attól, hogy a nyugati világ zöld átállást hirdetett, és megrémültek attól, hogy az a soha nem látott jólét, ami az utóbbi évtizedekben rájuk köszöntött, az véget fog érni, és hogy nem fog kelleni az olaj. És van, aki azt mondja, hogy az olajárrobbanás mögött ez a meglehetősen erősen ható félelem is ott van, hogy nem fog kelleni az olaj, már rövid távon sem, nem épülnek új olajfinomítók, és ez eleve felfele hajtja az árakat. Van olyan hallgatónk, aki azt írta, hogy nem kellett volna a zöld átállást ilyen erőszakosan hirdetni, megrémíteni vele a közel-keleti országokat, talán másabb lenne az ár is. Van ebben valami, Pásztor Szabolcs?
Ez teljes egészében így van. Egyébként a nemzetközi szakirodalom ismer egy olyat, hogy nyersanyagátok. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha egy ország egyetlen egy nyersanyagot exportál, akkor könnyen elképzelhető, hogy sérül a demokrácia. Az elsődleges szempont a politikai vezetésnél az lesz, hogy a bevételeket központosítsa, és nem indul el olyan mérvű fejlődés, mint ahogyan azt egyébként gondolnánk.
Ez az egylábonállásnak a probléma. Oroszország ennek mondjuk egy jellemző
abszolút, példája. Abszolút, és nagyon komoly szakirodalom van például Oroszország tekintetében ebben a témában. Na most az elején említett arab országok közül többen ugye ezt nagyon jól megértették, ezért diverzifikálják a gazdaságukat. Máshol ez kevésbé. Ugye Irán esetében ez nem is lehetett volna szankciók miatt egy járható út, úgyhogy most valóban arról van szó, hogy megérzik, vagy megérezték a változás szelét, és lehet, hogy ezek valahol az utolsó rugások. Ugye saját erőből a világgazdaságtól például elzártan fejlődve Irán mozgástérrel, komoly mozgástérrel nem rendelkezik, úgyhogy valóban most ugye ez a szervezet Iránnal karöltve most abban gondolkodik, hogy esetleg a befolyását megpróbálja valahogy növelni, a kartel szerepét betölteni, tovább korlátozni egyébként a piacot és emelni az árakat. Nem feltétlenül járható út ez egyébként.
Egyébként ez nagyon félelmetes, amit mond, meg nagyon meghökkentő is, mert azt mondja, hogy ezek az olajexportáló országok, és ennek a szervezetnek Irán is a tagja, a második legnagyobb tagja, ugye, megpróbálnak szorosabban együttműködni. Miközben egyébként Irán lőtte őket teljes lelki nyugalommal az olajfinomító berendezéseket, de ezzel párhuzamosan ők egyébként egymásra vannak utalva, vagy úgy érzik, hogy egymásra vannak utalva, és együtt is működnek szorosan? És hiába van itt síta, szunita ellentét, meg ezernyi más dolog, nem érdekli őket?
Hát igazából itt érdemes visszakanyarodni a kartel definíciójához, a tagok versenytársak, azt is mondhatjuk, hogy ellenérdekeltek, akik megállapodnak ideiglenesen valamiben. Rögzítik az árakat, visszafogják a technológiát, felosztják egymás között a piacot, vagy például szűkítik a kínálatot. Tehát itt van egy közös ideiglenes érdek, de alapvetően ellenérdekelt felekről van valahol szó. Amíg az érdek erős, meg összetartja őket, addig működik a kartell, ha felbomlik, repedések jelennek meg rajta, akkor értelemszerűen atomjaira hullik, tehát így kell ezt elképzelni, és nagyon fontos egy ilyen kartell esetében egy összefogó, összehúzó erőt kreálni, fenntartani, hogyha ez nincs meg, akkor értelemszerűen a kartell nem tudja betölteni azt a küldetését, amire létrejött.
László van a vonalban, mi a véleménye? Jó napot kívánok, önél szó.
Jó napot kívánok, tiszteletre üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Köszönöm. Hát én úgy gondolom, hogy az a gondolat, hogy az energia feltétlen szükséges, elő kell vegyük, hogy milyen országok és milyen régiók vannak, amelyik ezt használja. Gyakorlatilag az egész világ használja, de olaja, energiája az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és az araboknak van. Kinek nincs? Kínának és Európának. Kérem szépen, a két vesztes ez lesz. A cél az, hogy a nagyok harca következtében a kisebbeket lenullázni, miután lenullázták, ők olyan helyzetbe kerülnek, hogy diktálhatnak. Tehát világpolitikában, gazdaságban és a többi nincs a következmény. Természetesen nem csak az olaj hiányzik majd, hanem a rentábilis termelés lehetősége, a munkanélküliség része jön, az országoknak a gazdasága, a belpolitikája, minden feszültség alá kerül, és ennek a harcnak vagyunk jelenleg a tanúi. Ugye most már átmehetne a arab öbölbe az olajszállítmányok egy része. Egy nagy olajtermelő ország, az Egyesült Államok állítsa meg, kérem szépen. Miért? Azért, hogy ő dirigáljon. Kérem szépen, ez egy nyilvánvaló dolog. Tehát akinek nincs valami, az mindenre képes, hogy megszerezze, hogyha a gazdaság attól függ, és a népe, és a politikája. Az egész világon az összes problémának az alapja mindez. Ez megnyilvánul az ukrán háborúban, az oroszokkal való csővezeték, ami biztos lenne annak a lezárásában, a óriási mértékű fegyver áradat, amit most kezd Németország az autóipar bezárása után fegyvergyártásba fog indítani, és ez hasonló volt már a 45 előtti időszakban, ugye Hitler idejében is. Ugyanez volt.
Tehát ön akkor úgy érzi, hogy ezek összefüggő dolgok, és itt valójában megmutatható ebben a kaotikus helyzetben is, hogy ki nyer egy ilyen világválsággal, akár egy háborúval, akár egy szorosnak a lezárásával, és kiveszít.
Van energiája és módja, hogy ezt uralja.
Köszönjük.
És ez a mód sajnos a kicsiknek nincs meg, illetve kevésbé van meg.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. SMS számunk 0630 9660. Egyik hallgatón kéri, hogy hát az energiafüggetlenségünk alapja az lehetne, hogyha hazai forrásból fedeznénk az igényeinket, például az olaj és a gáz területén is, és sokat lehetett olvasni egy időben Makó környékén olaj és gázmezőkről, akkor most mi van? Erről is kérdezem majd azonnal Pásztor Szabolcsot, de egy picikét akkor erről a bizonyos energiafüggetlenségről, de itt kontinensi szinten. Több hallgató említette az orosz kőolajat, meg az orosz gázt is. Milyen hatása lehet annak hosszabb távon, hogy Ukrajna folyamatosan támadja azon az alapon, hogy csökkentse Oroszország bevételét, az orosz vezetékes infrastruktúrát, illetve feldolgozó, kőolajfeldolgozó infrastruktúrát. Mi lesz ezekkel a kieső olajfinomítókkal? Ezt azért is kérdezem, mert azért megdöbbentő, hogy például Százhalombattán volt egy nem túl nagy tűz, vagy legalábbis így a sajtóból azt lehetett kivenni, hogy azért a nagy része éppen maradt a kőolajfinomítónak, és nagyon hosszú ideig tart ennek is a helyreállítása. Most nyilván egy dróntámadás összehasonlíthatatlanul nagyobb károkat okozhat. Mi lesz akkor itt a hosszú távú ellátással?
Azt kell látni, hogy Európában létrejött egy modell évtizedeken keresztül, ez a következőre alapult európai technológia, olcsó vagy viszonylag olcsó orosz energiahordozó, és még lehetne ezt folytatni azzal, hogy egy orosz felvevő piac. Na most ez a modell azáltal, hogy kikerült belőle az orosz energiaszállítás, megbukott. Tehát, hogy ez nem működik tovább, máshonnan kell energiát beszerezni, ez drágítja a gyártást, tehát input oldalon versenyhátrányba került, megkerül Európa. Ugye korábban a budapesti deklarációban is szerepelt, hogy az áramból, illetve a földgázból sokszoros áron tudunk vásárolni, mint például az Amerikai Egyesült Államok vagy Kína. Szóval egy versenyhátrány jön ki ebből. Vannak kiépített infrastruktúrák, és hogyha minden úgy folytatódik, ahogyan ugye látjuk, akkor nem érkezik majd orosz molekula Európába, vagy Nyugat-Európába, vagy az Európai Unióba.
És már kerülő úton sem, Indián keresztül sem, Törökországon keresztül sem.
Így van, egészen pontosan. Szóval azt lehet mondani, hogy kiütötték a versenyképességnek a lábát, nehezebben, drágábban lehet majd gyártani, és hát olyan részpiacokat, vagy termékeket kell majd találni, amivel még versenyképes tud maradni Európa, mert a gyártásban például biztos, hogy nem lehet az. Szóval egy ilyen modellváltást látunk most alapvetően.
Hát igen, csak ezt a modellváltást azért van egy olyan érzésem, hogy most már hetek vagy hónapok alatt végre kellene hajtani, ami nyilvánvalóan reménytelen. Tehát itt azért egyik pillanatra a másikra, ez nem olyan, hogy átkapcsolom, lekapcsolom a villanyt, meg felkapcsolom a villanyt. Akkor most milyen hónapok, vagy netán milyen évek jönnek? Tehát Oroszországban nem tudom, hogy hány olajfinomítót ért találat az elmúlt években, de négyed biztos. Olyan komoly találat, hogy az részlegesen vagy teljes egészében leállt. Most akkor ezek után?
Itt is vegyes a kép, mert például a második felvetés az Magyarországra vonatkozna. 2030-ra Magyarország nettó elektromos áram exportőré válhat. Ehhez nem kell komoly erőfeszítéseket tenni, hiszen már most látható, hogy egy paksnyi elektromos áramot termelnek Magyarországon a napelemek, és egyébként világviszonylatban első között teljesített Magyarország. Szóval azt lehet mondani, hogy úgymond vannak belső erőforrások, tehát a zöldítésnek azért csak van eredménye. Viszont azzal az a probléma, hogy ez nem tudja felszámolni egyik napról a másikra a függőséget. Szóval itt egyfajta kiút vagy megoldási lehetőség az lehetne, hogy diverzifikáció, a belső erőforrások erősítése, itt ide szúrok egy fél mondatot, Európán belül van kerozin előállítás is. Tehát ezt fel lehetne futtatni, és ezzel párhuzamosan pedig ugye akkor zajlana egy ilyen külső diverzifikáció is, ami egyébként tudható, hogy magasabb áron, vagy nagyobb árral jár majd, és magasabb áron történik a gyártás. Tehát egy ilyen forgatókönyvet lehet felvázolni. Önellátás, a belső erőforrások megmozgatása, plusz hogyha egy olyan döntés született Brüsszelben, hogy orosz molekula nem érkezik, nem érkezhet, akkor stabilan érkezzen máshonnan, és ez alatt az idő alatt kell majd egyre függetlenebbé és függetlenebbé válni.
Elfogyott az időn, de egy mondatban reagáljunk akkor János nevű hallgatónk SMS-ére. Van-e itt annyi kőolaj vagy földgáz Magyarországon, amivel egy önellátást lehetne csinálni, amit nem tártak fel, mondjuk Makó környékét írta a hallgató?
Az biztosan nincs egyébként, de nagyon örvendetes, hogy a napenergiát már jól kihasználjuk, még jobban ki fogjuk használni, és könnyen elképzelhető, hogy egy ilyen regionális, elosztó exportőrré tud válni Magyarország, ami egy nagyon nagy dolog.
Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégünk. A magányban vagy út a magányhoz? A mobiltelefon szétveri a közösségeket. Derül ki a Kopmára Intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A Kincs, ez a rövidítés ennek a szervezetnek, egy 1000 fős reprezentatív mintában. Többek között arról kérdezte a válaszadókat, hogy a túlzott okostelefon használat befolyásolhatja a fiatalok fejlődését, testi-lelki egészségét, társas kapcsolatait, és a válaszokból az derül ki, hogy igen, és hogy emiatt a szülők többsége kifejezetten aggódik. Sok fiatalnak már a képernyő a társa. A mesterséges intelligencia sokaknál a barátokat, a pszichológust, a tanárt, sőt a szülőt is helyettesíti. Ám az, aki ezt el is hiszi, az valóban egyedül maradhat hosszabb távon, és figyelmeztetnek a szakemberek. De mit mondanak önök? Mennyi mobil használat fér bele naponta, vagy akár hetente? Nem aggódnak. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, még egyszer 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 06 30 759 52 00, és amit társáznak, addig hallgassanak meg egy részletet Messesen György beszélgetéséből, aki Hall Melinda szakpszichológust, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének kutatásvezetőjét kérdezte az úgynevezett digitális böjtről.
Nemrégiben egy érdekes kezdeményezés indult Hello Telu néven, amelyben 120 diák önkéntesen vett részt egy digitális böjt programban. Mi is a digitális böjt?
Jó nehéz megfogalmazni, hogy mit gondoltunk, hogy mi lesz, és mi lett a digitális böjt. Ugye most már végeztek a diákok, direkt a böjt időszak alatt szerettük volna pont azért, hogy legyen egy ilyen hitéleti, illetve egy spirituális vonatkozása is magának a digitális böjtölésnek. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy maga a böjt rendkívül jó hatékonysággal zajlott, úgyhogy le a kalappal a fiataljaink előtt. Végül 115 fiatal csinálta végig magát a böjt időszakot, és csökkentette a képernyő idejét, ez maga a digitális böjt.
Mi volt a célja ennek a kutatásnak és a böjt elindításának? Miért tartották fontosnak, hogy ezzel foglalkozzanak?
Azért nagyon fontos most a digitális böjt vizsgálat, mert a 12-14 éves korosztály ugye már egy egyértelmű eszközhasználó srácokról van szó. Egy olyan korosztály, aki, én nem szeretem ezt a szót, hogy beleszületett a digitális térbe, szerintem ez egy rossz kifejezés, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy együtt nőtt fel az okos eszközökkel, a képernyővel. Képernyők veszik körbe az utcán, otthon, a saját szobájában, és nagyon sok egyéb területen találkozik a képernyőkkel. Ők már azt hinnénk, hogy jól tudják használni, csak hogy az idegrendszeri és érzelmi rendszeri érettségi folyamataik egyáltalán nem azt mutatják, hogy tényleg hatékonyan is jól tudják használni ezeket az eszközöket.
Mit mutatott a vizsgálat? Milyen visszajelzések érkeztek?
Az eredményeink alapján két nagy csoportot tudok elmondani, ami remélem, hogy lövedékszerűen bejut az üzenet mindenkinek az idegrendszerébe. Az egyik az az, hogy a kognitív képességekben, tehát figyelem, figyelmi pontosság, motoros funkciók, észlelési területek, több mint 10%-os emelkedést tudunk mérni, tehát javulást, 33 napos böjtölés alatt. A másik terület, amin ugye végeztük a méréseket, ezek az érzelmi területek, egyértelműen is jelentősen csökkent a szorongás, javult a hangulati állapot, motiváltabbak és empatikusabbak lettek a fiatalok 33 nap alatt.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Mennyi mobiltelefon használat fér bele naponta, hetente, próbálják-e ellenőrizni internet használati szokásaikat, közösségi média felhasználásokat a gyermekeknél, mi a tapasztalatuk, és mi a véleményük arról, hogy a mobiltelefon felszámolja a társas kapcsolatokat, eltávolítja a barátokat, a párokat. Mi a tapasztalatuk? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket a hírek után, 5 óra után.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mazzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a lendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésen mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizon kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában és a két ország közötti bizalom helyreállításában, jelentette ki Jerevánban Donald Tusk. A lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után közölte, hogy Ukrajna kifejezetten számít Varsó és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Donald Tusk hangsúlyozta, hogy az új magyar miniszterelnököt hamarosan lengyelországi látogatáson fogadja, ahol a kétoldalú együttműködés megkönnyítése lesz az egyik kiemelt napirendi pont. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadás hírét. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadság projekt megindítását. Folytatódó izraeli-amerikai agresszióról és a tűzszünet hiányáról beszélt közleményében a Hezbollah libanoni síta milícia vezetője. A szervezet első embere leszögezte, hogy nem ismerik el az izraeli hadsereg által kijelölt ütköző zónákat, és a konfliktus nem végződhet a csoport kapitulációjával. A nyilatkozatban a vezető arra reagált, hogy Izrael a gázai övezethez hasonló műveleti területekre osztotta fel Dél-Libanont, ahol szárazföldi csapatokkal továbbra is folytatja katonai akcióit. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybank elnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta nem változtak jelentősen az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent tavalyhoz képest. Ami az időjárást illeti, holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.
Műsorajánlat. Felfedező.
Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Tudta, hogy a magyar szülő többsége attól tart, hogy gyermeket húzott okostelefon használata csökkenti a gondolkodási és érzelmi képességét? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Felélet barátság vagy, akár végre egy szerelem, ha nem csak a képernyőt bámuljuk, a valódi világ is láthatóvá válik, derült ki a digitális bőjt során. Ismét Hall Melinda klinikai szakpszichológust halljuk délelőtt című műsorunk korábbi adásából.
Volt olyan fiatalunk is, meg is szólalt éppen itt a Kossuth Rádióban, aki konkrétan kijelentette, hogy ő szeretné folytatni a böjtöt, mert azt veszi észre, hogy jobbak a kapcsolatai, a szüleivel nincs annyi konfliktus, nem érzi magát annyira egyedül vagy annyira magányosnak. És az osztályfőnökök is arról számoltak be, hogy összességében a 33 nap alatt lényegesen javultak az osztályközösségek. Egymáshoz fordultak a fiatalok, egymást is próbáltak motiválni. Együtt voltak ebben a galibában, amit mi okoztunk nekik a digitális böjtel, és hogy ez nekem egy nagyon megható és rendkívül jó tapasztalat, hogy ilyen visszajelzések is jöttek, és éppen a fiatalok tudják belátni, hogy mennyi nehézséget okoz nekik a hétköznapokban ez az okos eszköz használat, hozzátéve, hogy ezeket a srácokat azért nagyon sokat szídjuk, és nagyon sokszor van ez a régen minden jobb volt, és ezek a mostani fiatalok elnye-benye, de hogy ezek a fiatalok mutattak most példát egy nemzet számára.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
SMS számunk pedig 0639666, és arról beszélgetünk, hogy a Kopmári Intézet 1000 fős felmérése azt mutatta, hogy a szülő többsége aggódik gyermeke mobiltelefon, illetve képernyő használata miatt. Egyik hallgatónk azt írja, hogy nem tudom, mi lesz így, az idő majd eldönti, de nem vagyok optimista, vannak olyan ismerőseim, akikhez, ha szólok, sokszor nem is hallják, annyira a mobilt bámulják, zavaró és lehangoló. Aztán Géza nevű hallgatónk írja azt, hogy az okostelefon mindent készen ad, szellemi és érzelmi restségre nevel, és hát nem igényli a fantáziát sem. Sokkal jobb az estémese vagy a rádiózás, és legjobb az olvasás, mert itt kell leginkább a képzelő erő. Ideje a szülőknek visszatérni a hagyományos eszközökhez a gyermeknevelésben. Mondja ezt tehát Géza nevű hallgatónk, mit mond Szabolcs, jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon. Haló, haló? Haló?
Haló, itt vagyok.
Parancsoljon, Szabolcs, adásban van, és a mobiltelefon használat veszélyeiről beszélgetünk, meg általában a képernyő használat veszélyeiről. Van-e olyan, hogy túlzó használat? Mi a véleménye, Szabolcs?
Igen, biztos vagyok benne, és azt gondolom, hogy már nem is ott tartunk. Én is apaként azt mondom, hogy nem ott tartunk, hogy keressük a magyarázatokat, hogy mi a káros benne, és mire hat a gyermekeknél, mert már annyi tanulmány létezik, én azt gondolom, hogy egy felelős szülő már ezek után ezt nem kérdőjelzi meg. Talán ott tartunk, hogy mit tehet szülő érte. Én azt gondolom, hogy amit mondjuk 14 éves, lassan 14-es az a gyermek, amit az iskola, illetve a sportfoglalkozás terén elvárhatunk, azt ott megteszik, mert az iskolában ugye már nem lehet használni mobiltelefon, a sportfoglalkozásnál egyértelműen nem használják, úgyhogy az a sok idő, amit a gyerekek töltenek a képernyő előtt a mobiltelefont használva, azt gondolom az mind a szülőknél, az az otthon töltik, és azt hiszem, hogy az itt a legnagyobb kérdés, hogy mit tehetnek a szülők, és sajnos én csak radikális megoldást látok az egyik oldalon, az, hogy mindenképpen, szóval nem lehet engedni egy bizonyos kor alatt, nagyon örülni, hogyha ugyanúgy, hogy Ausztráliában, Magyarországon is, illetve Európában is létezne majd egy ilyen törvény, szerint 16 év alatt nem lehet például közösségi média platformokat használni, szerintem az is sokat segít, de a lényeg az, hogy a szülőnek meg kell határozni egy adott időtartamot, és azt konzekvensen be kell tartani. A problémám az, hogy mellette a gyerekeknek valami alternatívát kell mutatni. Az olvasás az egy jó ötlet, de szerintem nagyon a statisztikák is mutatják, hogy elég nehezen olvasnak a gyerekek, főleg az olvasás nem biztos, hogy a legjobb alternatíva, akkor azt mondjuk, hogy elkezdnek, hogy jó, tedd le a telefon, mert sok lesz ez, csináld helyette ezt vagy azt. Nálam személy szerint, amit én elmondhatom a saját tapasztalatomban, az volt a legeredmény.
Megszakadt Szabolcs a vonal, tehát azt kérném, hogy ne nagyon mozogjon a telefonnal, de lehet, hogy olyan helyen van, ahol nincsen térerő. Hány évesek a gyermekei, Szabolcs?
Egy fiam van, ő most lesz 14, és én azt a módszert választottam, hogy amikor azt mondom neki, hogy jó lenne használni, akkor helyette alternatívát csinálok fel neki, helyette vagy együtt elmegyek vele valahova sportolni, vagy szabadba, vagy egyszerűen van egy kis kertünk, hogy vannak néha olyan kis házi munkák, vagy bármi ténykedés a ház körül, akkor bevonom őt is, és lehet, hogy az úgy lassabb lesz, lehet, hogy nem úgy fog haladni, mint pedig felnőtt elvárja, de próbálok helyette alternatívát biztosítani neki. Nekem az olvasás nehezen megy, a fiamat nehezen tudom rábeszélni az olvasásra, tényleg nagyon jó könyvnek kell lenni ahhoz, hogy legyen és ott maradjon mellette, de ez nem jelenti azt, hogy csak az egy alternatíva lehet helyette. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy igenis konzekvensen szorítsuk le ezt az időt, és mondjuk azt, hogy nem, tegye le a telefon, és legyen helyette valami alternatíva.
Világos, de ez egyértelmű, hogy a szülőre is komoly feladatot ró. Észre kéne venni, hogy szülővé kellene válni, egyszerűen fogalmazva. Tényleg én egy példát hadd meséljek el, ezt egy villamoson láttam, csöndesen sírdogált egy kisbaba, tehát hol fősét, hol nem, mellette utazott az anyukája, és folyamatosan nyomogatta a telefonját, és teljesen megdöbbentő volt, próbálta a gyerek szájába beletolni a cumit, de úgy, hogy nem nézett rá, és hol az arcát bökötte vele, hol a fülét, aztán negyedik-ötödik kísérletre rátalált. Aztán megint kiesett a cumi, akkor megint matatott, hogy hol lehet, nem is nézett a gyerekére. Ilyen esetekben miben bízhatunk?
Ez egy olyan példa, ami sajnos azt kell mondjam, hogy nem szélsőséges, mert láttam én is ilyet, és nagyon ott volt a nyelven, hogy úgy hozzászólok a szülő, de nem szerettem volna, mert lehet, hogy nem is illik. Ez két oldalú ez az érme, egyik oldalt szeretnénk azt, hogy a gyerekek ne használjon annyit, de ez hozzátartozik az is, hogy nekünk is példát kell mutatni azzal, hogy mi sem használjuk annyit, ugyanis a felnőttek is nagyon sokat használják, biztos vagyok benne, úgyhogy ha a gyerek azt látja, hogy apa vagy anya órákat használ az okostelefon, akkor
mit magyaráz nekem? Köszönjük szépen! Mit mond Katalin? Jó napot kívánok, önéhez szó, parancsoljon!
Jó napot kívánok! Amikor hallottam a második témát, akkor párhuzamosan éppen kinéztem az ablakon, és gyerekeket láttam szaladgálni, és ilyen picike földből éppen alig kilátszó 3 éves korabeli gyerekek rúgták a labdát itt egy játszótéren, és a szülők persze vigyázó szemekkel őrizték, hogy nehogy valami bajuk essen. És senkinél, A szülőknél senkinél nincs mobiltelefon. Tehát, hogyha picikorban következetesen úgy állnak hozzá, a gyerekeknek nincs a babakocsira oda szerelve a mobiltelefontartó. Nincs az, hogy csak egy kis mesét tessék, nézd meg, és addig is nyugton hajtsd egy kicsit, és a vagyok a is belebújik. Ha nem látja a példát, akkor nem kap rá. Mert hogy én elkövettem azt a hát szélsőséget, hogy túl szerettem az unokáimat, három unokám is van, különböző korúak, és hát kettő külföldön él, de amikor eljöttem tőlük, akkor mindig mondták, hogy gyere, vissza, mikor jössz, mert hogy olyankor biztos, hogy nem volt mobiltelefonozás, és a kicsi, aki a legkisebb, ő Magyarországon él, őt meg annyira túl szerettem, hogy ott már megijedt az apuka, hogy hoppá, hát itt csak nehogy csere legyen, hogy a gyerek engem tart a szülőnek, és akkor annyira belevetették magukat a szülői tulajdonságok tanulásába, hiszen a szülői tanul, a szülővé válás az egész életre szóló folyamat. És akkor már élőben mindig mesét mondanak a kicsinek, úgyhogy már a gyerek az teljesen úgy csak mellékesen tekint rám. Tehát, hogy a szülő, hogyha aktívan, folyamatosan lépést tart a gyerekével a korabeli, tehát életkorbeli sajátosságainak megfelelően, akkor megtalálja azt a lehetőséget, hogy most éppen mire fogékony a gyermek, hogy készíteni esetleg, hiszen intézményrendszerben úgyis hát megkapják a gyerekek, hogy most erre készülünk, most arra készülünk, és akkor otthon elmondja a szülőknek, akkor a szülők is veszik a lapot is, és akkor mi együtt is otthon is készítünk valamit.
Tehát akkor, részt vesznek a gyermek életében, vagy a gyermek életében, ez egy közös élet alakul ki. És gyakorlatilag az, hogy lépést tartok a gyermekkel, az nem azt jelenti, hogy megtanulom, hogy én is a mobiltelefon használatát, hanem az, hogy ott megyek mellette, egy térben vagyok vele, és ténylegesen beszélek. Katalin, gyakorlati dolog, mennyi fér bele a mobilozásból egy gyermek esetében ön szerint?
Hát ez...
Nyilván életkortól is függ ez természetesen.
Igen, ez viszont azt akartam mondani, hogy ez korfüggő, mert hogy kicsi gyereknél, amikor már azért mondókákat, a kis táncos felvételeket hát hallja, látja, akkor már egy olyan napi fél óra beleszér, mert azt élvezettel a szülő is még együtt tudja nézni vele. De ahogy úgy növekszik, cseperedik, úgy már tanuláshoz is használhatja segédeszköznek, mert hogy a legnagyobb unokám, ő 20 évesen, olyan szinten megtanulta az angol nyelvet, hogy most angol nyelven tanul az egyetemen. Tehát ez életkor függő.
Tehát az okos eszköz az okosíthat is, hogyha okosan persze, használjuk. Köszönjük persze. Szépen! Ennyit tudtunk beszélgetni arról, hogy a Kopmária Intézet felmérése szerint a szülők jelentős része aggódik gyermeke mobil, illetve képernyő használata miatt, és akkor amit holnap kérdezünk. Hallott arról, hogy az Európai Unió statisztikái szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlásra sújtott Spanyolországban például 10 év alatt a háromszorosára nőtt. És a másik kérdésünk, elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára annak idején, hogyan gyűrte le a stresszt? Adjanak tanácsot akár a most érettségizőknek holnap. A mai szerkesztő Tarics Péter, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a riporter Nagy Bálint. Nevében is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.